Ez itt a Pozsonyi Podcast 32. adása, én Szalai Zoltán vagyok, üdvözlöm hallgatóinkat. Mennyire vevők a szlovákiai magyarok a dezinformációkra és az összeesküvés elméletekre, és milyen álhírek terjednek a szlovákiai magyarok körében? Erről beszélgetünk Kővári Solymos Karin újságíróval, a Patria Rádió riporterével. Szia Karin, üdvözöllek a Pozsonyi Podcastban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is üdvözlöm a hallgatókat, én is köszönöm a meghívást.
A kisebbségek bizalma az állammal szemben alacsonyabb, mint a többségé a szociológusok szerint, ezért hajlamosabbak hinni a különböző álhíreknek. Mennyire alaposan felmért téma a szlovákiai magyarok és a dezinformációk viszonya?
Hát szerintem egyáltalán nincs jól felmérve, vagy hát, hogy mi számít jónak, úgy érzem, hogy ugyanúgy, ahogy például a parlamenti választásoknál is, amikor ugye a felmérések készülnek, akkor hát számolnunk kell egy statisztikai hibával, ami ugye abból adódik, hogy kicsi a minta, és azon belül ugye kicsi a szlovákiai magyaroknak is a száma, tehát nagyobb az esélye annak, hogy ott azok az eredmények, amik ugye végül kijönnek egy ilyen felmérésből, azok nem lesznek annyira pontosak, vagy egyáltalán nem lesznek pontosak. Véleményem szerint fontos lenne, hogy kimondottan csak a közösségen belül fölmérjük, hogy ugye mennyire vevőek erre a szlovákiai magyarok. Erre eddig nem volt példa, hogy ezzel foglalkozott volna bármelyik ügynökség is, szóval szerintem hát kevés az adat, amiből kiindulhatunk, és ezáltal sokkal képlékenyebb is ez az egész helyzet, és az is, hogy például hogy kéne erre válaszolni, vagy milyen eszközöket kellene használni ahhoz, hogy akár csak a szlovákiai magyarságnak a kritikus gondolkozását, vagy akár csak azt, hogy mennyire vevőek az álhírekre, ezt valahogy tudjuk kezelni.
A koronavírus járvány kapcsán és a koronavírus elleni oltás kapcsán most nagyobb figyelem irányult a szlovákiai magyarokra is, akik ezen a téren is szkeptikusnak számítanak, vagy hát szkeptikusabbnak számítanak az átlagnál. Azt hogy látod, hogy a járvánnyal kapcsolatban milyen forrásokból érkeznek jellemzően azok az álhírek, amelyek a leginkább terjednek a szlovákiai magyarok körében?
Az az igazság, hogy annyira nagyon specifikus álhírek, vagy álhírcsomagok nincsenek. Itt főleg a narratívákat kell górcső alá venni, hogy pontosan milyen narratívák is futnak, akár csak a szlovákiai magyar közösségen belül, de ugye nagy általánosságban a régión belül is, és aztán melyek azok az álhírek, amelyek ezt a valamilyen módon alátámasztják. Szóval ebből a szempontból kimondottan olyan specifikus, ami nagyon most futott volna a szlovákiai magyarok között, az úgy nagyon nincsen. Inkább csak azok a narratívek vannak, amelyek elérik őket, és amelyek alapján például aztán akár csak egy ilyen felmérés keretein belül aztán elmondják a véleményüket, hogy mennyire hajlandóak arra, hogy beoltassák magukat. Szóval ebből a szempontból nem is kimondottan egy adott, nem tudom, összeesküvés elméletről beszélünk, hanem inkább azokról a narratívákról, amelyeket akár szlovák félről, de akár magyarországi félről is kapnak, és amelyeket hallhatnak.
De eleve az, hogy a több oldalról kaphatják ezeket az álhíreket, tehát hogy Szlovákiából, Magyarországról, akár esetleg Csehországból is, ezáltal jobban kitettek a szlovákiai magyarok ennek az áramlásnak, úgymond?
Én úgy érzem, hogy igen, mert eleve ugye a nyelv maga is adja azt, hogy elválasszuk ezeket a híreket, és akkor az emberben ilyen fals érzést kelthet ez, hogy hát több forrásból láttam ugyanazt a hírt, akkor valószínűleg akkor igaz. És pont ezért is veszélyes az, hogyha akár csak cseh oldalról, vagy akár csak szlovák oldalról is ugyanazt olvassák, mint amit akár csak egy magyar oldalról találtak, mert bennük akkor az a kép jelenik meg, hogy akkor nagy valószínűséggel a csehek is tudnak róla, a szlovákok is tudnak róla, a magyarok is tudnak róla, és így már nem lehet akkora badarság, miközben akárcsak az Európai Uniónak a dezinformációkkal foglalkozó akciócsoportja is rámutat arra, hogy vannak olyan narratívák és vannak olyan álhírek, amelyeket több nyelven is elindítanak, pont ez miatt, hogy ezt a fals biztonságérzetet kiváltsák az emberekből, akik például több nyelven is beszélnek. De aztán sok esetben például ez pont Csehországra nagyon tipikus, hogy lefordítanak ugyan, például Google Translatoron keresztül egy-egy álhírt, és pont ezért aztán ki is ugrik, hogy visszakereshető, hogy milyen forrásból is lett ez aztán lefordítva. Uh-huh. Szóval ebből a szempontból én úgy érzem, hogy biztosan, hogy sokkal érintettebbek, és sokkal nagyobb veszélynek vannak ezáltal kitéve.
Uh-huh. Tehát, hogy tulajdonképpen, amit mondasz, azt úgy is lehet értelmezni, hogy azt, amit cseh vagy szlovák forrásból megkapnak, azt visszaigazolva láthatják azáltal, hogy magyar források is megerősítik ezeket az álhíreket.
Pontosan erről van szó, hogy egyszerűen amit többször látnak, azt aztán úgy gondolnak, mert ugye amikor beszélünk például arról, hogy kell az álhírek ellen fellépni, és mi az, amire egy olvasónak is figyelnie kellene, az általában az szokott lenni, hogy minél több forrás igazolja ugyanazt, és akkor az már nagy valószínűséggel ugye igaz lesz, vagy nem hamis akkor az állítás, csak ott is ugye különbséget kell tenni, hogy pontosan most milyen forrásról is beszélünk, mert teljesen más, amikor egy hírügynökségi információról beszélünk, meg teljesen más, amikor egy eléggé furcsa, nem éppen klasszikus médiumnak mondható oldalon megjelenik egy ilyen információ. Tehát, hogy például sokszor elismételt mantra szokott lenni ebben, hogy ugye a Google-on és különböző keresőmotorokon keresztül próbáljunk rákeresni ezekre a hírekre, hogyha több forrásból is megtaláljuk, akkor az egy biztonságérzetet adhat, hogy a nagy valószínűséggel az az információ jó, de ez nem minden esetben igaz. Ha csak ugye beszélünk a magyarországi helyzetről, ott például Ott vannak olyan oldalak, vagy vannak olyan hírportáloknak tűnő oldalak, amelyek lehozzák ezeket az álhíreket, és most attól, hogy én beírom például azt, hogy egy óriási összeesküvés ez az egész koronavírus járvány, és ez kijön öt oldalon a Google-ben, az nem jelenti azt, hogy ez az információ, ez alátámasztott és igaz.
Vannak különösen kiemelkedő ismert szereplői a koronavírus járványra kapcsolatos álhíreknek Magyarországon is. Itt Gődény György talán a legismertebb gyógyszerész, akit nemrég a rendőrség is látványos módon előállított. Például egy ilyen kis Facebook csoportban, amit úgy hívnak, hogy Normális élet a felvidéken, ott is megtaláltam az ő nézeteit. Mit tapasztaltál, hogy ő vagy a hozzá hasonló ilyen kiemelkedő vírustagadóknak a nézetei mennyire jelennek meg akár a szlováki magyar Facebook felületeken?
Átüt egyértelmű, hiszen ugye maga a Facebook is határokat nem ismer ebből a szempontból, tehát hogy mindenképpen érzékelhető ez a szlovákiai magyar Facebookozók körében is. És aztán ugye vannak a következők is, tehát például ugyanúgy ott vannak a Csehországban is, mert ott volt egy virológus nő, Peková nevezetű, aki szintén ugye különböző összeesküvés elmélet szagú dolgokat próbált az embereknek átadni. Itt inkább azt mondom, hogy nem is maga a nemzetiség a fontos, mert sok esetben például kiugranak olyan személyek is, akik orvosok vagy különböző szakembereknek adják el magukat, vagy valóban van olyan végzettségük, de például a tudományos közösség vagy az akadémiai közösség nem fogadja be őket, vagy hát nem tartja őket a tagjaiknak. Tehát, hogy ebből a szempontból inkább azt mondom, hogy most ebben a járvánnyal sújtott időszakban főleg azok az emberek pörögnek ezekben a körökben, akár csak az oltás ellenes körökben, vagy a járványtagadóknak a körében, akik megbízhatónak tűnnek, szakembernek tűnnek. Itt még mindig, hogy is mondjam, működik az alapfelfogásoknál, hogy ugye az orvos, amit az orvos és a pap mond, az szent. Tehát, hogy ez itt még sokszorosan érvényes is.
Tudunk esetleg olyan szlovákiai magyar személyiségről, aki a koronavírusra kapcsolatos összeesküvés elméletekben valamiféle fontos szerepet tölt be? Találkoztál ilyennel?
Én jelenleg még nem találkoztam ilyennel. Ez szerintem ennek az az oka, hogy működik úgymond az import Magyarországról, tehát hogy ott elég olyan személy van, akiknek az állításait át lehet venni, és nyilatkozatait. Szóval ebből a szempontból szerintem felesleges is lenne, túl kicsi ez a közösség, és úgy gondolom, hogy amilyen most a légkör, tehát hogyha megnézzük akár csak a politikai pártjainkat, vagy akár csak azokat a személyiségeket, amelyek, vagy akik ugye fontosak ebben a közösségben, ők egyértelműen mind ugye az oltásnak a fontosságáról beszélnek, a járványügyi intézkedéseknek a betartásáról beszélnek. Így szerintem nem lenne túlélési esélye egy ilyen személyiségnek ebben a körben, tehát hogy szerintem túl kevesen vagyunk. Arra lehet, hogy van a járványtagadóknak itt is egy nagy csoportja, de szerintem az ismert személyiségek közül nem tudnának annyian összeállni egy ilyen állítás mögé, hogy az hitelesnek tűnjön, és így akkor elég is igazából az, amit Magyarországról tudunk importálni idézőjelben.
Tudjuk azt, hogy a magyar kormány propaganda eléggé hatékonyan el tudja érni a szlovákiai magyarokat. Hogy látod, milyen a szerepe a magyar kormány propagandának a különböző álhírek terjesztésében a szlovákiai magyarok között?
Úgy gondolom, hogy nem is kimondottan az álhíreknek a terjesztésében, hanem a különböző narratíváknak a terjesztésében. A Political Capitalnak is volt egy nagyon érdekes felmérése és elemzése még az első hullámnak a tanulságairól, ahol ugye szóba jött az is, hogy a különböző dezinformációs narratívák között például ott volt az is, hogy az autoritár országok milyen jól kezelik a járványt, és még mellette még ki is tudják ugye segíteni az unió, akár csak az uniós vagy az európai országokat. Itt ugye a maszk diplomáciáról is beszélhetünk, hogy Kína milyen módon ugye próbált minket segíteni. Sok esetben ez például úgy volt eladva, hogy ez egy ingyen érkezett segítség volt, miközben ugye ezekért a maszkokért fizettünk. Tehát, hogy itt volt már az első probléma, ami felmerült ezzel kapcsolatban. És a másik dolog meg ugye az oltás, ahol ugye hát a magyar kormány részéről már szinte a kezdetektől, amikor az oltásnak a témája már ugye bejött a képbe, akkor folyamatosan ugye azt hallgathattuk, hogy a közös oltási program, amelyet az Európai Unió ugye kitalált, és ugye véghez akar vinni, az nem gondol a kisebb országokra, hogy egyszerűen lassan érkeznek a vakcinák, nem igazságos az elosztás, stb. És ugye Magyarország volt az első, amely ugye külön útra indult ebből a szempontból, ugye kezdve a kínai vakcinától, keresztül a Sputnikon át. Tehát ebből a szempontból szerintem inkább az oltásnak a témájában volt ez nagyon fontos, hogy mit hallottak akár csak a magyar közmédián keresztül, amely ugye a délvidéken fogható jóformán mindenhol. Tehát szerintem ez is lehet az egyik oka, bár spekulálok kicsit, de ez is lehet az egyik oka annak, hogy a magyarok körében kicsit ugye alacsonyabb a mértéke annak, hogy mekkora a hajlandóság a beoltásra, vagy arra, hogy beoltassák magukat az emberek. És úgy gondolom, hogy itt valószínűleg ez nagy szerepet játszott, hogy ugye ellenkező vagy ellentmondásos információkat kaptak akár csak a szlovák részről abban az időben, és aztán ugye a magyar részről is, ez aztán az emberben ugye furcsán összeütközhet, és a vége az lehet, hogy azt mondja, hogy mivel nem tud eligazodni ebben a sok információban, amely most ugye körülötte kering, akkor végül inkább azt mondja, hogy nem akarja magát beoltatni, mert nem akar egyszerűen utána járni ennek a nagy kavalkádnak.
Érdekes volt ebből a szempontból a szlovákiai magyar pártoknak is a hozzáállása. Ugye, amit mondasz, hogy a magyarországi kormánypropaganda is az orosz és a kínai vakcinára helyezte főleg a hangsúlyt ebben a témában, és hát a szlovákiai magyar pártok egy része is, az MKP és az összefogás legalábbis elég hangsúlyosan kiállt az orosz vakcina beszerzése mellett. Itt is, tehát tulajdonképpen szerinted rácsatlakozhattak erre a magyar propaganda vonalra ebben a témában?
Nem is gondolom, hogy kimondottan erre a vonalra csatlakoztak volna rá, hanem inkább arra az állításra, hogy tegyük félre a politikát, és az ember életek a legfontosabbak. Inkább szerintem ez volt az, ami igazából aztán ugye Igor Matovics kormányfőnél is fő narratívává, vagy fő mondattá vált, hogy itt nincs idő most arra, hogy most ezen gondolkozunk, hogy orosz, vagy kínai, vagy akármilyen, vagy timbuktui, hanem az a lényeg, hogy legyen oltóanyag, és hogy az embereket be kell minél gyorsabban oltani. Másik kérdés viszont az, hogy valóban nem szerencsés, hogy politikai kérdéssé vált ez, viszont hogyha szakmai kérdésről beszélünk ebből a szempontból, akkor meg ott az első és az utolsó pont is az, hogy be van-e vizsgáltatva az az anyag, vagy sem. És ennek kapcsán is ugye különböző különböző narratívák és különböző információk előkerültek, kezdve attól, hogy ugye az Európai Gyógyszerügynökség nem akarja bevizsgáltatni a Sputnikot, vagy el se kezdte a regisztrációt, miközben ugye az alapállás az az, hogy a gyártónak kell kérvényeznie azt, hogy ugye be legyen vizsgáltatva. Arról meg ugye nem beszélve, hogy ők arról beszélt, voltak olyan hírek is, hogy hát az oroszok már odaadták például az egész dokumentációt hozzá, ami nem volt igaz, vagy utaltak ugye két Lancet-es újságcikkre, ami szintén olyan, hogy oké, hogy megjelent a Lancetbe, de ez magában szakmai szempontból nem elég arra, hogy bevizsgáltassanak, vagy biztonságosnak jelöljenek ki egy vakcinát. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem az egész kommunikáció nagyon elsiklott, mert szakmai síkon kellett volna tartani, és politikai ügylet belőle csinálva, arról meg nem beszélve, hogy elkezdünk itt a geopolitikai vonatkozásáról is beszélni a történetnek, akkor meg már tényleg teljesen másról beszélünk, ahogy például Igor Matovics is az aludjit azzal vádolta meg, hogy ugye geopolitikai kérdést csinál belőle. Erről a részéről sem szabad a kérdésnek meg feledkezni, de nem ennek kell lennie a fő aspektusnak ebben a témában.
Még a szlovákiai magyar pártokra szerintem visszatérünk, de még arra lenne kíváncsi, hogy a szlovákiai magyar média milyen munkát végez az álhírekkel való küzdelem terén, hogy van rá kapacitása, elére bármilyen eredményeket, tehát hogy mennyire tud hatékony lenni a szlovákiai magyar média ebben az ügyben.
Be kell vallani, hogy nem hatékony, mert egyszerűen nincs kapacitása. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy megnézzük a nagyobb szlovák szerkesztőségeket is, ott sincs egy egész tagozat arra, hogy például fact-checkinget csináljanak. Tehát ebből a szempontból úgy gondolom, hogy a szlovákiai magyar sajtónak van egy óriási lemaradása, de ugyanakkor a lemaradása van a szlováknak is. Tehát, hogy itt tényleg humán erőforrás hiányában ezt nagyon, nagyon nehéz véghez vinni, mert ugye ha megnézzük például az AFP-nek most van a szlovák Facebookot ellenőrző munkatársa, egy emberről van szó, és az is egy óriási munka, ki mazsolázgatni azokat az álhíreket, amelyek most legjobban pörögnek, és nem elég ehhez. Én még mindig azt mondom, hogy még az AFP-nél az az egy ember sem elég. Én magam is ugye dolgoztam egy fact-checking szervezetben, a demagog.sk-nál, ott egy-egy szezonban 10-12-en dolgoztunk úgy, hogy ugye gyakornokaink voltak, és egy héten keresztül csak egy politikai talk show-t elemeztünk ki, óriási munka van benne, és igazából pont, hogy ez az óriási munka teszi aztán nagyon nehézzé az álhírek elleni harcot is, mert egyszerűen akkora lépés hátrányban vagyunk, mert kitalálni egy badarságot tényleg nem nehéz, de aztán azt tényleg alátámasztani tényekkel, hogy ez miért nem igaz, hát az egy nagy-nagy munka.
Ami a szlovákiai magyar pártokat illeti, korábban az álhíreket, főleg az MKP és a Híd közötti konfliktus táplálta, ugye most a járvány előtti időszakról beszélünk, például amikor Bugár Béláról volt egy olyan hoax, hogy migránsokat fog behozni az országba, de például az elnökválasztási kampány előtt is volt egy dezinformációs kampány, ami Zuzana Csaputová ellen irányult, és a szlovákiai magyar sajtóban is megjelent. Mit gondolsz arról, hogyha létrejön a szlovákiai magyar politikai egység, hogyha egyesülnek a pártok, legalábbis a Híd és az MKP, akkor visszaszorulnak ezek a dezinformációk a szlovákiai magyar mediális térben?
Hát, hogyha kettőjük között megszületik ez az együttműködés, akkor ugye hát számításba kell venni a többieket, hogy ott milyen érdekek fűződhetnek ehhez. Az biztos, hogy egy picit vissza fog szorulni, mert ugye maguk az álhírek nagyon, hát idézőjelesen értve, jó politikai eszközök, ami ugye a propagandát és a különböző narratíváknak az átnyomását illeti. Viszont az az igazság, hogy szerintem túlságosan kicsi közösség vagyunk ahhoz, hogy ezek nagyon áttütőek legyenek. Tehát Nem hiszem, hogy kvázi szüksége lenne ennek a politikai térnek itt még álhírekre, mert ez különböző más vádakkal, vagy akár csak véleményekkel ugyanezt el tudják érni, és nem kell ehhez feltétlen egy egész dezinfó narratívát kiépíteni. Szóval ebből a szempontból úgy gondolom, hogy biztos, hogy vissza fog szorulni, de nem hiszem, hogy most ebben a helyzetben, vagy akár csak korábban, amikor élesebbek voltak ezek a konfliktusvonalak az egyes pártok között, hogy annyira nagyon fontosak lettek volna, vagy lényegesek ezek az álhírek, és arról meg már nem beszélve, hogy szerintem az a hatás, amelyet kiváltottak, az pedig teljesen elhanyagolható.
Azt hogy látod, hogy a szlovákiai szélsőséges pártoknak a dezinformációit, vagy a hasonló kampányait mennyire veszik át a szlovákiai magyar internetes felületek, vagy mennyire tudnak ezek hatékonyan terjedni a szlovákiai magyar között, mennyire vevők erre a szlovákiai magyarok?
Szerintem nem is a weboldalakon, de főleg ugye a közösségi hálónak van itt a legfontosabb szerepe. Tehát ott aztán teljesen mindegy, hogy pontosan mi is, vagy mely oldalak veszik át ezeket. Ott az attól is függ, hogy például milyen oldalakat keresett fel az adott ember az elmúlt időszakban. Ha már eleve van valami fajta affinitása erre, hogy ilyen információkat fogyasszon, vagy például az algoritmus úgy érzékeli, hogy kicsit hosszabb időt töltött el egy-egy ilyen poszt olvasása közben, akkor már automatikusan ezeket dobja ki elé. Tehát azt talán nagyon sokan elfelejtik, hogyha megnézem az én hírfolyamomat, vagy megnézném a tiédet, akkor teljesen mást látnék, mert ugye személyre szabja az algoritmus, hogy mit láthatunk. Én úgy gondolom, hogy azok az emberek tényleg, vagy azok a személyek, akik erre kaphatóak, azokhoz ugyanúgy eljutnak szlovák nyelven is, például a Kotleba féle pártnak, vagy a párt által propagált nézetek és álhírek is ugyanúgy. Ez tényleg attól függ, hogy az ember korábban hogy viselkedett ezeken a platformokon, és ahogy már mondtam, a kulcsfontosságú az, hogy ezeken a szociális hálókon mennyire nagy elérést tudnak elérni ezek a bejegyzések. Itt nagyon fontos például az is, hogy milyen csoportokban vagyunk bejelentkezve, és ott is elképesztő eléréseket tud, akár csak tényleg egy abszolút ordinális hülyeség is, már így csúnyán fogalmazva. Például amikor volt a tesztelés, az első köre az országos tesztelésnek, akkor óriási elérést tudott kiprodukálni egy olyan bejegyzés, ahol arról volt szó, hogy igazából ez a tesztelés csak egy próba arra, hogy a népírtást milyen könnyen lehetne lefolytatni nálunk Szlovákiában, illetve aztán Csehországban, és hogy aztán a két országnak a területére 150 fekete bőrű bevándorlót akarnak majd betelepíteni. Ennek a, hát nem tudom, szerintem épesző ember számára, aki ezt elolvassa, egyértelműen vadarságnak tűnő hírt 6000-en megosztották, tehát hogy tényleg eszméletlen eléréseket tud, hogyha jól célzottan vannak elhelyezve ezek a bejegyzések, és hova tovább egyre jobban, akár csak a Kapitóliumban történtek után kiderült, hogy főleg ezek a zárt csoportok azok, amelyek ebből a szempontból nagyon veszélyesek, mert úgy föl tudják hergelni ezeket az embereket, hogy egyszerűen aztán akár tetlegességig is fajulhat ez a dolog.
A magyarországi médiában az elmúlt években a legsikeresebb narratívák, főleg a migránsokról szóltak, illetve Soros Györgyről, még valamennyire az Európai Unióról. Ezek az utóbbi időben, mint hogyha visszaszorulóban lennének, ugye a valamennyire valószínűleg a járvány hatására is. Azt hogy látod, hogy ezek mennyire szivárogtak át a szlovákiai magyar médiába, vagy egyáltalán a szlovákiai magyarok közé, és milyen lehet ezeknek a narratíváknak a jövője?
Hogyha visszatekintünk ezekre, az biztos, hogy például az Európai Unióval szembeni narratíváknak, például a mostani járványkezelésben elhangzott szlovák politikusoktól származó kijelentések sem segítenek sokat. Ami például tényleg az Európai Uniót és Sorost illeti. Az az igazság, hogy például főleg Soros György körül kialakuló dezinfo csomag ott élő egyenes adásban láthattuk, hogy ez nálunk azért annyira nem működik. Tehát, hogy Magyarországon is azért működött, mert volt már egy alapja, amiben aztán könnyebben be lehetett ágyazni, és ugye rásegítettek még egy elég masszív propaganda kampánnyal is, amely még jobban ugye belenyomta ebbe a táptalajba ezt a témát. De nálunk ugye, amikor Ján Kuciak gyilkossága megtörtént, akkor utána ugye megpróbálkozott vele Robert Fico, hogy előhúzza a soros kártyát, de egyszerűen nem sikerült, mert nincs meg az a beágyazottsága a társadalomban, vagy nincs meg az az alaptörténet, amire ugye rá lehetett volna ezt húzni, arról nem beszélve, hogy ugye vannak olyan felmérések is, vagy hát korábbi tanulmányok is, hogy milyen az antiszemitizmusnak a megjelenése Magyarországon, és erre aztán ezt ugye rá lehetett fűzni, arról meg ugye nem beszélve, hogy ugye a nagy összeesküvések, tehát a világrendi összeesküvések be is bele lehetett ezt ágyazni. Uh-huh. Tehát, hogy a több különböző faktor volt, ami rá segített erre, de az alaptörténet itt nálunk nem volt meg, tehát hogy ez nem sikerült. Ami az Európai Uniót illeti, ott aztán már kicsit sikeresebbek voltak ezek a propaganda kampányok, de itt is főleg a Kotleba féle löszönösszönek köszönhetően. De ott ugye teljesen más megfontolásból mentek neki, vagy mennek neki az Európai Uniónak, vagy próbálják az Európai Uniónak a támogatottságát ugye kicsit meggyengíteni. Még ugye Magyarországon ennek igazából az alapja, hogy ellenségként akarják lefesteni őket, amely ugye próbálja meggyengíteni Magyarországot. Addig például a Kotleba féle pártnál ott főleg az rezonál, hogy ugye az Európai Unió az Oroszország ellen megy. És mivel ők ugye egy ilyen pánszláv elképzelést is nagyon szívesen erősítenének, ezért is fontos számukra például, hogy az Európai Uniót egy olyan társaságként fessék le, amely ugye ki akarja valamilyen módon használni Szlovákiát, a kisebb országokat, és ugye aztán ezek a narratívek visszatérnek, hogy igazából gyarmatosítottak minket, és semmi másra nem vagyunk fontosak számukra, csak azért, mert gyarmatok vagyunk.
Ami a Soros-féle narratívát illeti, ott még érdekes volt, hogy a magyarországi propaganda sajtó is eléggé támogatta ezt a narratívát, tehát, hogy mondhatjuk, a teljes mellszélességgel beleállt ebbe a történetbe, míg a szlovákiai-magyar, még az MKP oldalán álló sajtó is visszafogottabban reagált, mert ugye itt, ahogy említett is, tehát, hogy másféle közegben van ágyazva ez a történet, tehát, hogy valószínűleg ezért se működhetett itt annyira, mivel hogy még az MKP sajtója se tudta, hogy kezelje pontosan.
Ott ugye a másik fontos tényező volt az is, hogy ugye a Smerre úgy tekintett az MKP abban az időszakban, meg hát most is, mint arra a pártra, amely a korrupciót és az országnak tehát hogy a maffia állam státuszba való átnyomását képesítette meg, szóval ebből a szempontból nekik ez egy kicsit fura helyzet lehetett, hogy még ugye a stratégiai partnerük, a Fidesz is abban az időben elkezdett ugye együttműködni Robert Ficoékkal, és ők igazából két cég közt a pad alá kerültek ebből a szempontból, mert egyszerűen azt a narratívát nem erősíthették, meg nem adhattak igazat annak, vagy akik ugye a politikai ellenfelük volt ebben az időszakban. Ott ugye az sem volt egyértelmű, hogy lesznek előrehozott választások, ott pedig ugye a konfliktusvonal egyértelmű volt, tehát hogy ebből a szempontból ők nehéz helyzetbe kerültek. És szerintem nem ismerték nagyon ezt a sorosistás vonat pont ez miatt erősíteni, de véleményem szerint még hogyha rá is szálltak volna erre a vonatra, akkor sem lett volna egyszerűen túlélési képessége ennek a narratívának, pont ez miatt, mert egyszerűen nincsen beágyazottsága ennek a témának, vagy nem volt beágyazottsága abban az időben. Arról meg már lehet beszélni, hogy például mennyire érintett a szlovákiai magyarság ezekkel az összeesküvés elméletekkel, hány embernél ütötte át aztán azt a szintet, hogy elkezdett hinni ezeknek, pont az miatt, mert a rádióban és a tévében is, és a csapból is kvázi ez folyott abban az időszakban, most már annyira nem, de az biztos, hogy érdemes lenne talán erre is egy felmérést készíteni, hogy itt nálunk ez hogy csapódott le. Véleményem szerint nem annyira erősen, de az egy másik dolog, hogy itt is előjöhetnek olyan helyzetek, mint például a 2016-os választásnál, amikor voltak emberek, akik nem merték bevallani, hogy Kotlebára szavaztak. Szerintem ez itt is előfordulhat, hogy egyszerűen érzi az ember, hogy talán problémás az a téma, és akkor inkább nem vállalja fel a saját nézeteit, viszont otthon a konyhaasztal mellett viszont hangot ad ennek.
Zárásként pedig még azt kérdezném meg, hogy azt hogy látod, hogy a szlovákiai állami szervek, a hatóságok mennyire felkészültek azon a téren, hogy akár a magyar nyelvű álhíreket szűrni tudják például, vagy az ezzel kapcsolatos veszélyes folyamatokat, hogy mennyire tudják kordában tartani.
Nem hiszem, hogy bármennyire is felkészültek lennének erre, mivel a szlovák nyelvűre sincsenek, vagy a cseh nyelvűre sincsenek felkészülve. Az igaz, hogy most a járvány alatt az biztos, hogy egy óriási plusz, hogy az egészségügyi minisztérium például az álhírek elleni csoportot hozott létre, amely ugye pont, hogy az egészségügyi témákkal kapcsolatos dezinformációkat próbálja cáfolni és felhívni rá a figyelmet. A szlovákiai magyar térben ezt valószínűleg az újságíróknak kellene csinálniuk, mert nem hiszem, hogy állami szinten erre lenne kapacitás, mert tényleg, ahogy mondtam, a szlovákra sincsen. De az biztos, hogy nagyon fontos lenne, mert a lámpafény alatt az árnyékban vagyunk egy kicsit, pont ez miatt a nyelvi korlát miatt, és lehetséges, hogy például a szlovák rendőrség is már az elmúlt időben nagyon jó munkát végez szerintem ebből a szempontból, minimálisan sokkal jobbat, mint pár évvel ezelőtt a nullához képest, mert ez is egy óriási előrelépés, hogy egyáltalán foglalkoznak ezzel, de az biztos, hogy szükség lenne egy olyan csapatra is, amely kimondottan a magyar, de akár csak más kisebbségeket érintő dezinformációkkal is foglalkozna.
A szlovákiai magyarok és az álhírek viszonyáról beszélgettünk Kővári Solymos Karinnal, a Pátria Rádió riporterével. Karin, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm a lehetőséget.
A Pozsonyi Podcast 32. adását és benne Szalai Zoltánt hallottátok. Kövessetek bennünket továbbra is a Spotify csatornánkon, figyeljétek Facebook oldalunkat, olvassátok a Gyennyik Ent, és persze vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!